Megrendeltétek, hogy Tihamérről meséljek, ugye? Tudjátok, ez a hangya barátom. Képzeljétek el, a Tihamér győzött 100 méteres futásba az iskolába. Egy hangyának 100 méter futni az egy nagyon nagy feladat, nem? És ő lett az első. Olyan büszke volt magára, hogy nem is állt magával szóba, majdnem a tükörbe is magázódott magával, annyira büszke volt. De a legrosszabb az volt, hogy mivel sikere volt, ezért nem akart senkivel sem szóba állni, és még szemtelenkedett a mamájával is. Tudom, hogy ti ilyet nem csináltok, de azért mondom, hogy bizony a Tihamér szemtelenkedett a mamájával. A nagypapája ezért azt mondta, hogy gyere Tihamér, mesélek neked valamit. Most ezt a mesét fogom elmondani, amit a nagypapa Tihamérnek mondott. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy csodálatos, szép ruhás szekrény. Ebben a ruhás szekrényben lakott egy pillangó a Moyék családjából. Megszületett a kis Moly Marci, és akkor megszületett ilyen pici kis kukac lett. Nagyon hamar nőtt, mert sok-sok finom ennivaló volt. Finom gyapjusálak, finom gyapjusapkák, finom gyapjukabátok. Rágta, és egyre deltásabb, egyre izmosabb lett. És a szülei állandóan mondták neki, majd ha pillangó leszel, kisfiam, nagyon vigyázz, mert az emberek akkor bosszút állnak rajtad, és leütnek, és jaj lesz akkor néked. Eljött a várva már pillanat. Egyik nap egyszer csak pok, kirepett a héja ennek a kukacnak, és csodák csodája, kibújt belőle egy hamvas szárnyú, barnás szürke pillangó. Rögtön ki is próbálta a szárnyát, legyezgette magát, aztán azt mondja, hát én repülni is tudok, hát miért nem repülök? Egy kör, két kör a szekrénybe, de unalmas kicsi hely az a szekrény már, hát meg kellene nézni kint, hogy milyen világ van. És egy repedésen, hús, kiszállt a szekrényből. Gyönyörű szép villanyok égtek, körbe-körbe járt, azután jobbra-balra cikázott a levegőbe, élvezte, hogy ő milyen ügyes ember. Szülők pedig otthon izgultak, jaj, mi lesz vele, ezt le fogják ütni, jaj, mi lesz vele, ez meghal ez a pillangó, pedig hát úgy szerettük, olyan gondosan neveltük, annyit fáradoztunk érte, és most mi lesz vele. Negyed óra múlva megérkezett a pillangó, haza sértetlenül, semmi baja nem volt. És akkor a körbe fogták, jaj, kisfiam, van valami bajod? Rendben vagy, épp vagy? Tapogatták és simogatták mind. A Moly Marci azt mondta, anyu, hát engem félrevezettetek. Az emberek engem nagyon szeretnek. Mert volt, aki így csinált, tapsolt nekem, hát csupa jó volt. Erre megszólal a nagyapó, tudod, kisfiam? Nem akkor van bajba az ember, amikor így csinálnak, hanem amikor tapsolnak. Mert ekkor hal meg az ember igazán. És ezt meg kell tanulni a bolyletkétől. Ti életetekben is van jó meg rossz. Volt már rossz az életetekben? Hogy nem, amikor engedelmeskedni kell fiúknak, én borzalmasan utáltam, amikor engedelmeskedni kellett, nem? Borzalmasan utáltam, még meg kell írni a leckét, iskolába kell menni, most látom, hogy vidámak vagytok, mert jövő héten nem mentek suliba. Ez ilyen jó. Én is jól megyek a katedra másik oldaláról, ilyen jó neked is, ha nem kell menni suliba. Az igazi baj, tudjátok, mikor következik be? Amikor úgy érzi az ember, hogy sikere van, tapsolnak neki az emberek. Mert a Moly lepkét is ekkor ütik le. És ez így van a keresztény gyerek életében is. Egy ember életében van jó, meg van rossz. Felnőttek életében is így van, én elég felnőtt vagyok, nem? Én életemben is így van, van jó, meg rossz. De akkor kell a legjobban vigyázni, amikor sikere van az embernek. Mert ha még csak így csinálnak, elhessegetnek, azt még ki lehet bírni. De hogyha tapsolnak, és a kezük között maradok úgy, mint a Moly lepke, akkor vége van. És ezt sose felejtsétek el. A jóért is, a rosszért is, mindig a Jóistennek hálát kell adni. Mert valamit, valamiért enged meg a Jóisten. És a Jóisten te benneteket szeret, és azt akarja, hogy nem Moly lepkék legyetek, hanem az ő országának polgárai. Higgyétek el, ez így meg lesz. Köszönöm, hogy meghallgattátok a mesét. Köszönöm. nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Istennek igéből egy nagyon közismert egyetlen szöveget olvasok fel. Látod, ezt elfelejtettem. Egyetlen egy szöveget olvasok fel, és ez pedig Péter apostol második leveléből való, az első fejezetből. És az első fejezet, tartsátok nyitva a Bibliátokat, majd még többször ide visszatérek, én csak a 12. verset olvasom most fel. Ezért is mondom, hogy tartsátok nyitva, mert az ezértnek az okát meg kell keresni, ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlévő igazságban szilárdok vagytok. A régi fordítás úgy van, és a görögbe is fordíthat így is a szöveg, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban. Én megkérdezem tőletek, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban? Erre ti azt fogjátok mondani, hogy igen. Azért vagyunk itt. Jaj, te vagy a legaranyosabb. Azért vagyunk itt, mert erősek vagyunk a jelen való igazságban. De most én tovább kérdezlek benneteket. Mi a jelen való igazság? Hogy egyszerűbb legyen. Szombat az jelen való igazság? Mondjátok, hogy igen, én is azt mondanám, hogy igen. De hogyha csak egy dogma a szombat, tehát egy tanítás a szombat, szombaton nem szabad dolgozni. Ez jelen való igazság? Igaz, amit mondok. De mikor jelen való a jelen való igazság? Akkor jelen való az igazság, hogyha a mai ember mai kérdésére mai válasz a szombat. Vagy bármelyik igazság, ami a Bibliában van. És ez az, amit nagyon sokszor nem értünk. Azt gondoljuk, hogy meg kell tanítani egy igazságot, hogy ez így van, és akkor az emberek rögtön ezt követni fogják. Nézzétek meg, ha trafikban láttok egy csomag cigarettát, nagybetűvel rá van írva a következő. A dohányzás súlyosan károsítja az egészséget. Érez valamit? Kevesebb lesz a dohányos tőle? Az Országos Dohányfüstmentes Egyesületben hosszú ideig dolgoztam, az ég egy világon semmit nem jelent. Ugyanazok a mutatók maradtak, ugyanannyian dohányoztak. Pedig mindenki tudja, hogy a dohányzás súlyosan károsítja az egészséget, nem? Mert a mai ember, és teljes joggal azt kérdezi, ha én bármit mondok az Isten igazságából, hogy mire jó az. A jelen való igazság pedig nem egyszerűen igazság, hanem a jelen való, vagy a köztünk jelenlévő igazság, ahogy itt fordítja, mind a kettő lehetséges a görög szövegben, az azt jelenti, hogy a mai ember mai kérdésére válaszként kell elmondani azt, amit a igéből megismertem. Tehát nem időtlen prédikációt tartunk, mert akkor nem lenne megváltási terv. A megváltási terv az egy folyamat, nem? Minden időben a hitnek van egy különleges útja, nem? Nézzétek meg. Ugyanúgy hiszek, vigyázzatok, mert ez ugratós kérdés. Ugyanúgy hiszek, mint Ábrahám? Én ugyanabban az Istenben hiszek, mint Ábrahám, nem? A szívemben ugyanúgy bízok ebben az Istenben, mint Ábrahám, ha igazán hiszek. Mert ezt a hitet nem ugyanúgy vallom meg, mert nem megyek el a Gellért hegyre, és faragatlan kövekből egy oltárt építek, fogok egy kecskét, és levágom. Ábrahám helytelenül tett, amikor így cselekedett? Nem. A megváltási terv másik szakaszán ő így fejezte ki a hitét. És hogyha egy kicsit közelebb jövünk Ábrahámtól, a mi úttörőink egy más világban éltek. Ugyanezt a hitet másképp fejezzük ki mi, ha jelen való igazságba hiszünk, mint ő. Mert a szombatot említettem. Nézzétek meg. Ugye a 19. századi Amerika az egy keresztény Amerika volt. Mindenki jól ismerte a Bibliát, mindenki ragaszkodott a 10 parancsolathoz. Mondjátok, végül ma nem merném hírni egyetlen egy parlamentbe se a 10 parancsolatot falra, mert egyet se tartunk meg. Nem? Nem hiszitek? Menjük sorba. Első parancsolat. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéről, ne legyenek néked más istenek. Te kis istenek rabságába vagyunk, nem? Nem csak politikusok, eszmék, stb. Úgy jelennek meg, mint ilyen hamis isten, nem? Ez necces lenne, hogy szokták ezt Pesten mondani, kiírni. Azután bálványok. Nem a szobor a bálvány. Oh. Sokkal modernebb bálványaik vannak. Azután Isten nevének a hiába való felvétele. Ez nem csak a káromkodásra vonatkozik, hanem arra, egy keresztény is veheti fel Isten nevét hiába. Hiába veszem fel Isten nevét, ha én buzgón imádkozom azért, hogy Uram, add, hogy ki tudjam rabolni a másikat. Abban a pillanatban hiába vettem fel Isten nevét. Mert hiába az a bálványt jelenti. Bálvány Istennek a fogságába vagyok. A szombatot se úgy lehet. A szombaton én nem csinálok semmit, attól még nem ünneplek szombatot, nem? Vagy ha 6 napon át nem dolgozom. Tetszik érteni? Mert az is a szombat parancsolat része. Aztán tiszteld atyádat és anyádat. Ez nem csak a biológiai édesanyánkra, édesapánkra vonatkozik, hanem az előttünk járt nemzedékre is olyan mértékben, hogy az ő eredményeikről és hibáikból tanulnom kell. Ma olyan világban élünk, a múltat végképp eltörölni. Internacionális legbotább sora. Azután, menjünk tovább, ne ölj! Jézus megtanította egy beszédben, hogy ölni lehet szóval is, ezt úgy hívják ma, hogy karaktergyilkosság, ez szebben hangzik, nem? Aztán ne lopj! Sok mindent lehet lopni, de hát azért ismerünk nagy tolvajokat, akik hirtelen, na nem is mondom tovább. De nem csak az, hanem én lophatom például az időt is, nem? Hogy lophatom a másik jó érzését is el lehet lopni, nem? Aztán ne paráznák, erre nem is beszélek. Aztán ott a 9. parancsolat. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Borzalmas belegondolni. És most magunk között söpörjünk, hogy nincsenek meg ezek a bűnök nálunk? Azért már mi a 10 parancsolat népe vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy mi szombaton nem dolgozunk? Ez már pecsét lesz rajtunk, hogy ez az Isten pecsétje a szombat így, hogy én nem csinálok semmit szombaton. Ezért igaz, hogy a másik 9-el bajba vagyok, de hát az ige meg azt tanítja, hogy aki egynek a megrontásába vétkes az, az összeset rontja. Mert egy nagyon szép példával mondja, olyan, mint a láncszem, a 9 láncszem, mindegy, hogy lóksz a szakadék felett egy láncon, és egy elpattan, az éppen olyan, mintha mindegyik elpattanna. De is beszél a 10-ről, hogy ne kívánt. Teszik érteni? Ha ez csak egy ilyen írott törvény lesz, a 10 parancsolat, és nem lesz belőle jelen való igazság, hogy az én életem megoldása, hogy a mai ember mai kérdésére mai megoldásként tudom hirdetni, akkor én csak a levegőt vagdosom, és nem beszélek. De hogy lehet a törvény, meg hogy lehet az Isten igéje, most csak a 10 parancsolattal játszottuk ezt el, de sok mindent le lehetne mondani, hogy lehet ez jelen való igazság ma? Mai ember, mai kérdésére, mai megoldásként. Egy kulcs szó van. És ez az egy kulcs szó, az, hogy Jézus Krisztus. keresztény az nem azt jelenti, hogy a keresztről elnevezett felekezet, nem is a keresztből a származik magyarul se Krisztiánosz, az a Krisztusból származik, tehát Krisztusi azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. Az én Krisztushoz való viszonyom dönti el azt, hogy a törvényhez, meg az igéhez milyen kapcsolatom van. Mert nagyon sokszor belesünk abba a tévedésbe, hasonló gondolatokat beszéltünk a szombatiskolában is, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha betartom, megtartom, rendben van a kerítés, mert a törvény az olyan, mint a kerítés, akkor már virágzik minden a kertbe. Próbáljátok ki. Kerítést, igen, a kis kertbe tartsátok rendbe, kipimpózzátok minden évben, kifestitek, mit tudom én, kiszidolozzátok a rézleceket, és olyan csodálatos a kerítést csináltok, hogy nem lesz időtök arra, hogy a kertet műveljétek, akkor mi lesz? Bekerítettétek a derékig érő gazt, nem? És sok keresztény ember így van, bekeríti a gazt. Mert a mai ember nem dogmákra vágyik. Nem arra vágyik, hogy én elmagyarázom, mert ezt se szabad, meg ezt kell csinálni. És azzal se lehet a mai embert kifizetni, hogy ezt nem szabad csinálni, meg szabad csinálni, mert akkor üdvözséget kapsz. A mai ember azt fogja kérdezni, hogy mire jó az az én életemben. Minden parancsolatnál el tudnám mondani, csak a szombatot nézzük meg. Régieknek ugye a múlt században kezdtem mondani, mindenki ismerte a Bibliát. A szombat ez egy vita kérdés volt. Mert aktív vasárnap ünneplő közösségbe éltek. És a vicige nem azt mondja, hogy vasárnapot kell ünnepelni, ezt mindjárt tudjuk. Na, de megváltozott a világ. Vannak itt vasárnap ünneplő? Láttatok ti vasárnap ünneplőt Budapesten? Nem. És akkor jövünk mi, és azt mondjuk, hogy nem szabad vasárnapot ünnepelni, nem szombatot kell ünnepelni. És azt se tudja a szegény mai ember, hogy mi az, hogy ünnepelni, nem? A szombat formájáról beszélünk, a tartalmáról nem. Próbáltatok már úgy bizonyságot tenni a szombatról, hogy én elmondom, hogy minden szombaton mit kaptam? Szomszédomnak? Miért volt jó ez a nap? Szoktunk magunkban arra gondolni, hogy milyen áldással lettem gazdagabb szombaton ezt elmondani? Mert hogyha a boltban látsz valami nagyon szép ruhát, vagy valami szép árucikket, akkor elmondod a szomszéd, hogy jaj, láttam már, hogy te olyan kasz volt, hogy olyan jó volt, stb. Hogy a szomszéd is elroham és megvásárolja ugyanazt, nem? Ne haragudjatok, én egyszerű példával mondom, de valahol itt van a szombat ünneplésünknek a baja. Mert hogyha ezt a tartalmat nem kapjuk meg a szombat ünneplésből, akkor nem lesz jelen való igazság, de ugyanígy a 10 parancsolat bármelyik parancsolatára ezt el lehetne mondani. Akkor a szombat ünneplés nem lesz, mint a pletyka kicserélésének a napja. Vagy Szent Heverde napja, hogy Lenk bácsi mondta még annak idején. Nem dolgozunk, de kikapcsolódunk, csak nem kapcsolódunk be az Istennel való közösségbe. Na most ehhez kell Jézus. Jézusnak nagyon érdekes 7 olyan történet van az evangéliumokban, ahol Jézusnak a szombat vitáiról van szó. Jézusnak nem a szombat nappal volt baja, hanem a farizeusi szombat ünnepléssel volt a baja. Látjátok a kalászhíp és szombatnapon történetet? Jön a Jézus, mit csinál? Fogja a tanítványi közösséget, kiviszi a mezőre. Éppen aratás készülődik. Ez a legszebb idő Palesztinában. Habos, hófehér felhők úsznak az égen, és hihetetlenül kék a palesztinai égen, ezt tapasztaltam. Hihetetlenül kék. Ez a hófehér felhők jönnek a tengerről. Az érő búzának az a finom illata betölti az levegőt. Aratás időben 55-60 virág nyílik. 60 féle virág nyílik a mezőn. És a tanítványok leletépésük egy-két szál búzát, kiborzsolják, és az ókori ember szerette a nyers búzát rágni. Mit csinálnak a tanítványok? El vannak foglalva Jézussal, Jézus tanításával, nem? Jézus bekapcsolja őket az Istennel való közösségbe, nem? Mert a szombat a teremtés emlékünnepe, és Istennel mindig a teremtés oldaláról vagyunk kapcsolatban. Szombat a szent gyülekezés napja, mindig a közösségépítés napja. Ha voltatok már kiránduláson, vagy ilyen intim körben, a sétáláson, a baráti körrel, az mindig a közösséget megerősíti. Tehát az Istennel, a másik emberrel és a természettel való közösséget erősítette meg Jézus ezen a napon. Mit csinál a farizeus? Megmondom, les. Mit csinál a másik? És itt a baj. Miközben arra figyel, hogy mit csinál a másik, nem tud arra figyelni, hogy mit csinált az Isten. Teremtéskor nem erősíti, hanem bomlassza a közösséget, és elveszti az Istennel való közösségét, mert nem ér rá odafigyelni az Istenre, mert a másikat lesi. És Jézus ez ellen szól, hogy kapcsolódj be. Jézusnak ezért más a szombat ünneplése, nem a nap más. Biblia erről sehol sem beszél, ezt nem kell nektek mondani. A tartalma más. És ezt minden parancsolattal el lehet mondani, a ne üljél is. Nem az a lényeg, hogy most mondjuk azt, hogy nem szabad ölni, és ezért hát nem szabad ezt se csinálni, meg azt se csinálni, meg azt se csinálni, mert ettől még a szívedben ott van a gyilkos indulat, nem? Szóval fogadd be Jézust, és akkor szeretni fogsz. És ha szeretsz, akkor nem jut eszedbe, hogy megöld a másikat, nem? Ezért a törvény betöltése szeretet most minden parancsolattal el lehetne ezt mondani. És itt van a lényeg. A 21. századi kereszténynek az a baja, hogy Krisztus idegen lett a kereszténység. Mit értek ezen, hogy Krisztus idegen? Krisztusból lett egy tantétel. És vitatkozunk, hogy a Szent Háromság hogy van, vitatkozunk arról, hogy Jézus mennyire ember, mennyire Isten, stb. Ezeket el lehetne mondani. Lehet, hogy mindenkinek igaza van. Lehet, hogy ezt nem értjük. Csak a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ennek jelenvaló igazságnak kell lenni. Jelenvaló igazság meg úgy lesz, hogyha ma az én életemben, a szívemben ott van Jézus, és az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban, mondja Pál. És ha az én kereszténységem Krisztus idegen, akkor hiába tartok meg én minden dogmát így erőből, nyögve, már még a tíz parancsolatot se lehet így, mert ne kívándott te fele barátod, stb. Ezt nem lehet megtartani, ugye? Csak akkor, hogy a belülről jön. Ez a buktató, ez a zsidóknak is óriási baj volt, a zsidó írás magyarázat, de ez nagyon érdekes. Egyszer végignéztem, hogy rabinista tudományban mi van erről a tizedik parancsolatról, óriási nagy mellébeszélések vannak. Tudjuk, ez tényleg erőből nem lehet megtartani, csak belülről. De belülről csak úgy lehet megtartani, ha Jézussal vagyok élő közösségben. De hogy lehetek Jézussal élő közösségben? Mert ez a lényeg. Azt mondja itt, ha most végignézzük a leckét, úgy a Bibliát a Péter második levelében. Elmondja előre, hogy megajándékozzuk bennünket minden, és én csak 5. verstől olvasom, éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Itt a házi feladat, nem? Ugye nagyon azt mondja, hogy hitetek, akkor azt mondja, hogy jó, rendben van, a hitpontok azok tökéletesen a Biblia szerint valók, és igazat mondunk, nem? Ezért a mi egyházunknak van egy óriási nagy előnye, nincsen hitvallási iratunk. Hanem azt mondjuk, hogy azt hiszük, ami a Bibliában van. Most ilyen képtelenséget mondok, ha valaki bebizonyítja, hogy vasárnapot kell ünnepelni a Bibliából, akkor vasárnapot ünnepelnék, nem? Csak hát nem lehet bebizonyítani a Bibliából, csak azt, hogy szombatot. Tetszik érteni? Tehát minket nem köt egy hitvallás, amit emberek fogalmaztak. Csak hogy ez a hit. Ez csak hitpont. Mert azt mondja, hogy a ti hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Tudjátok, hogy a mai életben mire van szükség, hogy jelen való igazságra térjünk? Olyan, akit embernek csúfolnak, két füle közé szorult a feje, stb. Inkább biorobot, mint ember, rengeteg van. Rengeteg rohangál az utcán. Na, mai világban az óriási hiány az, hogy ember, hiteles ember, nem? Vajon mi keresztény emberek hiteles emberek vagyunk? Ott, ahol élünk, nem? A családban hiteles ember vagyok? A szomszédaim között hiteles ember vagyok? A munkahelyemen hiteles ember vagyok? Én most magamnak mondom, a iskolában, ahol tanítok, ott hiteles ember vagyok? Mert itt kezdődik a Krisztus az én életemben, nem? Ha az az indulat van bennem, ami a Krisztus Jézusban volt, akkor hiteles ember vagyok. Nem véletlen, hogy Jézus önmagát mindig úgy nevezte, hogy emberfia, nem? Emberfia. Sosem mondta másképp magát, emberfia. Övenem megjelent a hiteles ember. És nekem valahol itt kezdődik az életem. A hiteles embernek kell lenni, de tovább megy. Azt mondja, az igaz emberségben ismeretet. Ez az ismeret nem csak a Biblia ismerete, hanem a Biblia ismeretén keresztül az életnek az ismerete. Vajon életkeresztény vagyok? Ezt a szót kimondom, hogy életkeresztény, akkor mindig eszembe jut egy történelmi példa. Magyarországon az első adventista kapcsolat az a következőképpen volt. Rottmári Jánoson, János találkozott Konrádi testvérrel 1890 elén. Aztán Konrádi többször találkozott Rottmeier Jánossal, aki az első magyarországi baptisták egyike volt Kolozsváron. De az igazi kapcsolat az ezután következett be. Rottmeier János előfizetett egy lapra, az volt a lapcím, hogy keresztény. Ezt egy Szalai József nevezetű nagybecskereki református lelkész adta ki, aki egy hívő református lelkész volt, Edinburgh-ban jár teológián, egy kecskeméti Ferenc nevezetűvel ketten ösztöndíjasak voltak, megtért hívő ember volt. És látta a nagy-nagy hitetlenséget az Alföld déli részén, és elhatározta, hogy egy magyar missziói társaságot alapít, amelyik nem külmisszióval fog foglalkozni, hanem megkeresi az embereket, ráveszi arra, hogy Bibliát olvasó emberek legyenek a reformátusok. És a lapjába leírta, hogy első magyar missziói társaságot ő megalapítja. Egy alapszabály tervezetet hozott. Ennek a lapnak előfizetője volt a Rottmeier János is, mert nagyon komoly hívő cikkek jelentek meg ebben a lapban. Igazán hitépítő, nagyon jó cikkek. 1893 tavaszán vagyunk. Rottmeier megkapja a lapot, elolvassa, és akkor a lánya akkor már Hamburgban az adventista kiadóban dolgozott, Tothmayer Mária, aki később Csopják Attiláné lett, egy baptista vezető lelkésznek lett a felesége, második felesége, és elküldte gyorsan a lányának ezt a lapot. 3 hétre ennek a tervezetnek a megjelenése után Nagybecskereken parádiót volt. Mondjátok el, Hamburgból. Nem lökhajtásos repülőgéppel, hanem vonattal bűvészva. Legalább 5-ször kellett átszállni. Megismerkedett Szalai Józseffel, és ajándékba adott neki, prédikált is a templomba, a református templomba, és adott neki egy Jézushoz vezető út című könyvet. Ezt a Jézushoz vezető út című könyvet Vejtestvérnő 1892-ben írta, akkor nem akarták kiadni az adventista kiadók, mert azt mondták Amerikában az adventista kiadók, ez túl általános ez a könyv. Ezért egy evangéliumi kiadó adta ki ezt a könyvet, egy példányt a Konrádi odaadott Szalai Józsefnek. Szalai József egyből ugye nagyon jól tudott angolul, Edinburgh-ban tanult, ahogy mondtam, egyből elolvasta, és alapjában egy kis cikk megjelent. Most jutott a kezemben E.G. White, Jézushoz vezető című könyve, ami az életkereszténység hittana. Ezért arra kérek mindenkit, hogy ezt a könyvet én le fogom fordítani. Ki fogjuk nyomtatni, hogy ezt vásárolják meg. Ha nincs pénzük megvásárolni, akkor én a magam pénzéből elküldöm nekik. De hogyha nem lesz elég pénzem, akkor én hajlandó vagyok a kabátomat eladni, de ezt a könyvet is menni kell. Így indult el az első kiadás, ami megjelent 3000 példányba, úgy kelt el, hogy egy szál adventista nem volt Magyarországon. Az életkereszténység hittana. Ezért mondtam, az úttörők tudtak valamit. Tudták azt, hogy az igazságot nem általában kell hirdetni, hanem az akkori ember kérdéseire megoldásként. Amikor én még keresztelkedtem, akkor kötelező olvasmány volt mindenkinek a Jézushoz vezető út című könyvet elolvasni. Én most is adnám kötelező olvasmányként, csak azért nem merem, mert akkor megköveznek. Pedig hát még egy példát tudok mondani Jézushoz vezető útra. Minden európai országban ez a könyv volt az úttörő adventista könyv. Európában így indult az adventi üzenet. Ezt tudván, még valamikor a antivilágban, tehát a kommunizmus idején, talán akkor a doktori értekezésemet írtam, de lehet, hogy a kandidátus, nem emlékszem már pontosan, és kellett egy irodalom, amit magyarul megjelent Rómába. És hát kimenni Rómába egy könyvért nem lehetett akkor sem, most sem lenne érdemes, és nem volt senki ismerősöm, aki ezt beszerezze. És egy barátomtól kaptam egy címet. Az illető a Szentpéter Székesegyház magyar gyóntatója, egy római katolikus pap volt. Hát nagyon sóhajtottam, és írtam neki egy szép, töredelmes levelet, hogy szükségem volna erre a könyvre. Most a fordultával megkaptam a könyvet. Erre, hát ezt viszonozni kell, ugye ezt nem lehet tenni. Más könyv nem volt, mint a Jézushoz vezető út. Akkor adták ki, tudjátok, mert rajzok vannak az elején, az a hosszúkás alapú, akkor adtuk ki ezt. Nagy sikerült kiadni a könyvet, új volt. Küldtem egy példányt. Egy héten belül jött a válasz. Kedves Szigeti Jenő, ez a könyv csodálatos prófétai könyv. Ezt próféta írta. Ezért én arra kérek mindenkit, hogy ezt a könyvet olvassa. Terjesszék, mert ez az életkereszténység hittana, idézte a Szalai Józsefet. Ez annak idején ez a levél meg is jelent, a lelkésztájékoztatóval volt, akkor meg is jelent ez a levél. Erre fel ugye Reisinger Jánosnak sikerült a vigíliába elhelyezni egy fejezetet lehozott a vigília, és tudom azt, hogy sorba jártak akkor a papok az irodába, akkor unielnök voltam, és Erdély testvérhez, hogy 30 példányt kérek, 50 példányt kérek, jöttek azért a könyvért. Miért? Sok nagyszerű könyv van mindenféle egyházban. Mert valahol ez a Jézushoz vezető út elmondja a lényeget, hogy Jézushoz kell menni. Lépések Jézus felé, steps to Christ, ugye ez inkább ez lesz, Jézus Krisztus felé, lépések Krisztus felé. Ez a lényeg. És valahol talán azért vagyunk gyengék, hogy itt a fejünkben, a szürke álomunkban betrápolva ott van az igazság elvi oldala. Csak az igazság valóságos oldala. Az hiányzik a mi életünkből, mert miért? Most megint ide, hogy az ismeretet, az ismeretben önuralmat, vagy nevel, hogy vagyunk evel az önuralommal? Például, hogyha valami rossz van a gyülekezetben, elméletileg mindenki el tudja mondani a másik életében, hogy kellene csinálni, nem? De tudjuk egymás terét hordozni? Mert azt mondja Pál a Galata levélben, a Galata 5-ben, egymás terhét, Galata 6-ban, Galata 2, egymás terhét hordozzátok, és
úgy
törtsétek be a Krisztus törvény. Teszik ezt érteni? Lehet, hogy én ezt nem csinálom, nem öltem meg senkit, már szokták mondani, nem ölök, nem lopok, nem raboltam, szombatot tartok, csak a szombat nem tart meg engem. Tetszik érteni? Mert kikapcsolódik, csak bekapcsolódni nem akarok a Krisztussal való közösségben. De nem tudom hordozni a másik terhét. Egymás terhét hordozzátok. Ez az önuralma. Az önuralomban álhatatosságot. Az álhatatosságban kegyességet. A kegyességben testvéri szeretetet. Tetszik érteni, a testvéri szeretetről rengeteget beszélünk, de ennek vannak előállomásai, nem? Ezt sorba úgy végig kellene gondolni. Tehát valahol a Krisztussal való közösségünk a lényeg. Na de hogy lehet Jézussal közösségben lenni? Most már nincs idő rá. Délután nagyon szívesen beszélek erről. De délután kérdezhettek is, nagyon szívesen, ahogy szoktuk, tehát a kérdéseitek vannak, az lesz az első. De Jézus, amikor búcsúzik, ugye, elmondja János evangéliuma szerint a nagy búcsú beszéd a 16. fejezetben, mondja, hogy én elmegyek, de elküldöm a vigasztalót, azt a paraklétoszt, a közbenjárót, és ez a Szentlélek. És mit csinál ez a Szentlélek? Nézzétek meg! És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Nem úgy leplezi le a bűnt, ahogy mi sokszor gondoljuk, hogy jól megmondom. Ez nem a bűn leleplezése. Te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, amolyan vagy. Mert ez a szeretet nélküli bűnleleplezés. Hanem itt elmondja, hogy mit jelent ez. Magyarázza tovább. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Hoppá. És a hit az nem egyszerűen elhívést jelent ám a Bibliában. A pisztaó szó, mindig szoktam mondani, ez a pisztaó görögül egy ige, ami azt jelenti, hogy bízni valakiben. Rábízni az életem valakire. Én nem akkor hiszek, hogyha itt tudom a hitpontokat. Mindig szoktam mondani, hogy van egy barátom, Komorosi Gejza, együtt jártunk suliba, ateista ember, zsidó származású ateista ember, aki az Ószövetséget jobban tudja, mint mi összesen. És mindig mondom neki, te Géza, Való Tiszaháton van egy Mari néni, sokkal jobban ismeri a Bibliát, mint te, és mindig felháborodik. Mondom, hiába rombolsz, te olyan vagy, mint ha egy, valaki egy Jonatán almáról írne egy csodálatos, szép monográfiát, csak életében nem harapott Jonatán almába. Minden tud róla, csak éppen nem használja semmire. És ezt azért mondom el, mert mi is nagyon sokszor eljárhatunk így. Ugye elmondjuk, hogy szeretet, törgedelmes prédikációkat tartunk, de mivel ezeket a lépcsőket, amiket itt leír az apostol, nem járjuk, akkor ez lesz a minta érték nélkül. Olyan lesz, hogy a Biblia egy olyan szakácskönyv, amit olvasunk, csak nem főzünk belőle. Voltatok már éhesek, és olvastatok szakácskönyvet akkor? Tudom, egyszer voltunk egy hosszabb kiránduláson, és nagyon éhesek voltunk, mert defektes lett a busz, és stb. És mindenkinek már egy szemkajája nem volt, valahol az úton álltunk, korgott mindenkinek a gyomra, és akkor majdnem megvertek, mert a mikrofonban én voltam a utas kísérő, elkezdtem a túros palacsinta gyönyörűségeiről mesélni. Megöltek majdnem. Ugye? Na sokszor így vagyunk mi is, hogy az elméletileg tudjuk az igazságot. Csak elfelejtjük, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha ez Jézus nélkül van, akkor ez az ég egy világot nem ér semmit. És nagyon sokszor így van, hogy elméletileg tudjuk, hogy mi az igaz, meg mi a jó, el tudom magyarázni neked, hogy mit kellene csinálni, csak én sem csinálom. Érez valamit? Semmit. És azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisztek én bennem, nem bízok én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Ezért van itt a Szentlélek. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Hogy lehet győzni a bűn felett. Hogy a világ fejedelme megítéltetett. Nekem van reményem. Én nem vagyok kiszolgáltatva a bűnnek. Minden nap gyarló vagyok, és nem hiszek abban, hogy egyre jobban úgy minden reggel megnézem, hogy mennybe röppenő libaszárnyam kinőtte már a hátamon. Nem hiszek az ilyen tökéletes öntökéletesítésben. Tudom, hogy van egy Jézus Krisztus, aki a Szent Lelkét elküldte azért, hogy dolgozzon bennem. Hogy az az indulat legyen. Figyeljétek meg, hogy mondja, az az indíték, indulat. Fronein van itt a görögben. Az az indíték legyen bennem, ami volt a Krisztusban, az a szeretet indítson. Nem? A jelenvaló igazság úgy lesz jelenvaló igazság, Isten minden igazsága, úgy lesz a mai ember mai kérdésére mai válasz a régije, mert ez a jelen való igazság, hogyha a Szentlélek az, aki bennem az igazságot élővé teszi. Ha a Jézusi jellem alakul ki bennem. Jézus nem azért nem jött el még ez meg az nem teljesedett be. Aki így várja Jézust, az amikor eljön Jézus, akkor is azt mondja, hogy menj vissza még, mert 5 magyarázat nem teljesedett be. Hanem azért nem, mert hosszan tűr értem. Azt várja, hogy bennem meg benned, mert szeret engem, és ezer jele van annak, hogy szeret téged, meg szeret engem. Bennem még nem ábrázolódott ki úgy a Krisztus, ahogy kell. És éppen ezért ma nincs másra szükségünk. Nem újabb mázsás, profécia igazságokat kell felfedezni. Itt mondja éppen, hogy igen biztos nálunk a profétai beszéd is. Amire jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnek, hogy megvilágítsa az utat. Hogy a Krisztusi élet életté legyen benned. És az legyen a hajnalcsillag, amelyik az irányt megmutatja, hogy merre menj. Tehát se a hajnalcsillag, se a szövétnek, az a pici kis lámpa, az nem arra való, hogy nézem, hogy milyen verib van a fészekben, vagy a, mit tudom, a fahegyén, hogy állnak a levelek. Nem arra való, hogy meg tudjam magyarázni, hogy most a világpolitikában merre mennek az események. az nem való arra. Arra való, hogy én el ne tévedjek. Én bennem az az indulat legyen, ami volt a Krisztus Jézusban. Hogy el ne hitessen engem a sátán. Mert a hitetés, erről prédikáltam nemrég itt köztetek, a hitetés az pontosan az, hogy sátán elhiteti velem, az, hogy még majd ez lesz, még majd így lesz, még az így lesz, még ráérek, meg így magyarázom, meg elvitatkozom. Nézzétek meg a gyerekeknek, úgy terjeljük el a figyelmét, hogyha valami rosszat csinál, hogy valami vitatkozásra valót adunk, és vitatkozunk egy harmadrendű dolgon azért, hogy ne figyeljen az első rendűre. Mint a bűvészek úgy. Van ilyen bűvész mutatvány, hogy sátán ugye megcsinálja velünk, hogy harmad, negyed, ötöd, hatod osztályú kérdéseken egymás haját tépjük, nem? Csak éppen ne szeressünk. Ne legyen az az indulat bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Mert Jézus, ha hiszed, ha nem, ha várod, ha nem, ha akarod, ha nem, eljön, hamar. Nincs más esélye a világnak, egész egyszerűen. Ez a vak is látja. A kérdés nem ez. Hanem értem jön-e. És értem csak akkor jön, az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ezért hát megkérdezem, és ez a vége, hogy erősek vagyunk a jelen való igazságban? Nem a magyarázkodásban, hanem az én életemben az az igazság, ami van, az valamit ad, azt az indulatot erősíti, ami volt a Krisztus Jézusban, hogy a Szentlélek dolgozik én bennem. Vagy csak tudom azt, hogy szombaton ezt nem szabad, ezt meg ezt kell csinálni, meg ezt kell csinálni, meg így kell csinálni, meg úgy kell csinálni. Vagy a Biblia egy műszaki leírás, vagy is a szakácskönyv, vagy pedig étel. Nem tudom, hogy elcseréltétek, ha már palacsintáról volt szó, egy csodálatosan finom palacsintát, annak a palacsintának a receptjével. Nem hiszem, hogy a receptet szeretnétek rágni inkább. És itt van a mi életünknek a problémája. És az egész kereszténység életének a problémája. És hiteles emberré, amit vár a világ, csak úgy lehetünk, hogyha az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. El segítsen az Úr bennünket az ő kegyelméből. Amen. Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk. Te néked köszönjük meg ígédet, amiben arra tanítottál bennünket, hogy egyetlen út van, amin járnunk kell, hogy újra emberek legyünk. Szükségünk van az emberfia, Jézus Krisztusra, hogy testet töltsön mi bennünk a jézusi szeretet. Istenünk, látod a mi szívünket, hogy vágyakozunk erre. Látod a mi bűneinket, amelyek elválasztanak ettől bennünket. De te azt ígérted, hogy megítéled a sátánt, és ezt megítélted a kereszten, attól, hogy Krisztus keresztje ennek az ítéletnek a jó híre legyen a mi számunkra. Istenünk, téged kérünk, add, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Attól, hogy mi hiteles emberek tudjunk lenni, szeretetben a másik ember iránt. Hogy azt tudjuk a másik embernek vinni, amire szüksége van. Add a te kegyelmedet, békességedet, áldásodat mi ránk. És attól, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy a te ígéd tanít bennünket. Köszönjük, hogy ezt megígérted, és ezt meg is teszed. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat, és vezess bennünket. Amen. Békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Ő az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen.